igazi. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, elég régen találkoztunk. Kedves gyerekek, előre jöttök, hogy mondjak nektek történetet? Gyertek! Oda is ül. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szeretitek-e az állatokat? Anyukával, apukával is előre lehet jönni. Szeretitek az állatokat?
Igen.
És a kis békát? Szeretitek a békát?
Igen.
Annyira nem. Sajnálnátok-e a kis békát, ha valaki bántja? Ugye? Mert lehet, hogy nem szívesen fogjuk meg a békát, én se. De sajnálnám, ha bárki bántaná a kis békát. Képzeljétek el, láttam egy természetfilmet, és él a nagyon magas hegyekben ilyen pici 6 centis kis béka. Nagyon kis aranyos. És ott ült a sziklán, és szerintetek a Jóisten is szereti a kis békát? Szereti? Honnan tudjuk? Képzeljétek el, hogy van egy olyan történet, hogy Isten elküldi Jónást Ninivébe, és amikor az volt az üzenet, hogy elpusztul Ninive, mert nagyon-nagyon rosszak voltak, és megtértek, jók lettek, és Isten nem teljesítette be az ígéretét. Jónás megvárta, hogy hát pusztuljon el az a Ninive. Halljanak meg ott az emberek. Lehet ilyen egy próféta? Gondolkodhat így? Ugye nem? Így nem szabad gondolkodni. Hogyan tanítja meg Isten arra ezt a prófétát, hogy ő szereti az embereket? A bűnösöket is. Nőtt egy növény Jónás feje fölé, és Jónás nagyon örült, mert melegebb volt, ahogy várta, hogy na mikor jön az a tűz, és pusztítja el azt a várost. És aztán a Jóisten küldött egy férget, megszúrta ezt a növényt, és elhervadt a növény. És Jónás meg nagyon mérges lett, méltatlankodott, hogy ő meg akar halni, mert most már még ez a növény se ad neki árnyékot. És akkor jött a Jóisten, és beszélgetett Jónással, és azt mondta, hogy te szánod ezt a növényt, sajnálod, szeretted, hogy árnyékot adott. De én meg ne szánjam Ninivét, ahol olyan sok ember van, és sok állat is van ott. És Jézus ezzel mondta el azt, hogy ő nagyon szereti az állatokat, és biztos, hogy az állatokat is tanítja. Ezen a nagy hegyen, ahol a kis béka él, ilyen sziklás, kősziklás hegy, élnek kígyók is. És képzeljétek el, hogy az egyik oldalon a sziklán ott ült a kis béka, a másik oldalon meg kúszott fel a kígyó. Mit eszik a kígyó?
Békát.
Hát szeretnénk, hogy megegye a kígyó a békát? Nem. És olyan Isten is úgy gondolta, hogy nem, ezt a kis békát valahogy meg kellene menteni. Na de olyan meredek volt a szikla, és képzeljétek el, a jó Isten megtanította a kis békát, hogy hogy menekülhet meg. A kis béka nagyon jó hallása volt, és meghallotta, hogy kúszik a másik oldalon a kígyó, és amikor meghallotta, összegömbölyödött és levetette magát a mélybe. Nagyon sokat zuhant. Egy kis gömbölyű lett, mert 6 centis, hát mint egy kis pingponglabda. Neki ütődött a sziklának, aztán egyszer csak, hát azt mondtam volna, hogy földet ért, mert sziklát ért, és leesett. Szerintetek meghalt a kis béka? Miért? Megvédte. Igen, megtanította arra, hogy ha összegömbölyödik, akkor nem az egész testével csapódik bele a sziklába, hanem csak egy pici részen, És a Jóisten megőrizte és megtanította ezt a kisbékát, hogy hogyan menekülhet meg a kígyótól. Ti is vigyázzatok az állatokra, védjétek, soha ne bántsátok az állatokat, mert a Jóisten akkor szomorú lesz, és nem akarjuk megszomorítani se a Jóistent, se a szüleinket, ugye? Én kívánom nektek, hogy az ti szívetekben is az a szeretet legyen, és aki szereti az állatokat, az szeresse az embereket is. Köszönöm szépen, hogy előre jöttetek. Maradhattok itt is, ha gondoljátok. Kedves gyülekezet, én azt a témát hoztam ma nektek, beszélgettünk Gyurival két téma között, amit elkezdtem tartani itt az egészségügyi előadáson, aminek azt a címet adtam, hogy a döntés szabadsága. Az életben nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy döntenünk kell. Sokszor észre se vesszük, hogy döntöttünk, mert hozzászoktunk, hogy egy adott helyzetben milyen döntést hozunk meg. Választanunk kell sokszor, és tegyük fel a kérdést, hogy vajon mi határozza meg azt, hogy mit választunk. Hogy valamit mellett döntünk, vagy valamit elutasítunk. De az értékrendünk. Mindenkinek van egy kialakult értékrendje, és a döntésünket megelőzi a választás, amit befolyásol az értékrendünk. Vajon hogyan lehet olyan értékrendünk és olyan választásunk, hogy az mindig jó legyen? Létezhet ilyen? Igen. Mi határozza meg az értékrendünket? Mert ugye ez egy rendkívül döntő dolog az életben. Meghatározza a család, a környezet, az iskolai neveltetés, a társadalom, a saját egyéniségünk, különbözőek vagyunk, a vallásunk, a lelkiismeretünk, hogy mennyire egészséges, vagy mennyire sérült a rossz döntések következtében esetleg a lelkiismeretünk. Az értékrend az nagyon változó tud lenni. Egy társadalmon belül is, de a különböző országokban egészen más értékrendek alakulhatnak ki, és ezért Isten jónak látta, hogy adjon nekünk egy stabil értékrendet. Ezt a stabil értékrendet a Szentírásban nyilatkoztatta ki számunkra. Lapozzuk fel Mózes 5. könyvét, és Mózes 5. könyvében a 14. 15. verset olvassuk először. Ja, bocsánat, a 30. fejezet. Mózes 5. könyve, 30. fejezet. És ott a 14. versben azt olvasom, sőt, felettek közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Ugye hívő embereknek, Isten népének írja, hogy közel van hozzád a szádban, a szívedben, mert hogy ők már egyszer elméletileg szövetséget kötöttek Istennel, és elfogadták azt az értékrendet, amit Isten tárt az ember elé. És Isten azt mondja erről az értékrendről, hogy két út van. Az élet útja, a jó út, és a halál útja, ez pedig a rossz út, a gonosz út. Aztán azt olvassuk még, hogy ennek az értékrendnek az összefoglalása a 16. vers szerint a szeretet. A szeretet és az engedelmesség. Amikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit, végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Ura, te Istened a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz, sőt, elhajolsz, idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz, akkor ennek is meg lesz a következménye. Tehát azt mondja, ha a jót választjuk, a jó értékrendet, akkor Isten áldása lesz rajtunk, ha a rosszat, annak is következménye van. És a 19. versben még egyszer összefoglalja, hogy a bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. De még egyszer megerősíti Isten, hogy ha a jó választjuk, ez az életet jelenti az ember szám, az áldást jelenti, sőt, a családban is ez az áldás ott lesz, és az utódok is merítenek ebből az áldásból. Könnyű a bibliai értékrend szerint élni? Könnyű? Nincs senkinek küzdelme, problémája. Ugye? Nem mindig. Pedig szeretnénk így élni? És kaptunk rá ígéretet, hogy lesz segítség? Ugye itt is olvastuk. Áldás, élet, a földi életre is vonatkozik az élet, és az áldás. De azt olvassuk a Római Levél 7. fejezetében Pál apostoltól, hogy hát ez még neki sem könnyű. Gondolnánk Pálról, hogy neki küzdelme volt az életével, a jó követésével? Azt mondja Pál apostol, hogy a parancsolat szent, a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó. A Római Levél 7. fejezetének a 12. versében. Ez a meggyőződése. Stabil, szilárd meggyőződése. Ugye, tehát a jó nékem halálom lett. Ugye, valami nem stimmel. Valahogy mégis az, ami a szilárd meggyőződésem, az nem egyszerű. És a 18. versben azt mondjuk, azt olvassuk, talán a 14-et először, tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá rekesztve. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, az a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonosz, amit nem akarok. Volt ilyen tapasztalatunk is? Ugye, aki azt mondja, hogy nem, az még nem szembesült önmagával igazán. Vagy szembesíti valaki. Tehát a legnagyobb ellenség nem a külső körülmény, nem is az emberek, hanem itt belül, ami bennünk van. Ami születésünk óta ott van bennünk. Felül írható-e ez a törvény? Mert azt olvastuk, hogy nem azt cselekszem, amit akarok. Akarom is a jót. És Pál apostol azt mondja, hogy ez a másik törvény, ami a tagjaiban van, ez kiváltja belőle azt, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből, és utána rögtön hozzáteszi, hogy hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Jézus a segítség, Jézus a megoldás. És azt írja a 8. fejezet első verse, hogy nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mert ők már nem test szerint fognak járni, hanem lélek szerint, a Szentlélek vezetése, megerősítése alatt. A döntésünk lehet szabad, de mi csak akkor leszünk szabadok. A gyakorlatban is, hogyha Jézus Krisztussal van nagyon szoros kapcsolatunk. Mondott egy nagyon érdekes dolgot, olvasunk Lukács evangélium a 2. fejezetének a 35. versében. Lukács evangélium a 2. fejezet 35. versében, mert nagyon érdekes a Biblia, időnként azt mondja, hogy a gondolat, az elme, időnként meg azt mondja, hogy a szív gondolata. Van-e különbség az elme gondolata, ami a fejünkben lejátszódik, és a szív gondolata között? Ugye a szív minek a jelképe? Az érzelmeknek, a szeretetnek, a lelki hozzáállásnak, és azt írja itt a 35. versben, amikor Simeon megáldja Máriát, amikor Jézust felvitték Jeruzsálembe, sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Csak ezt az egy igét akartam fölhozni annak megerősítésére, hogy a szívünkből is jönnek a gondolatok, jók is, rosszak is, pozitívak is, negatívak is, és Isten azt akarja, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy mi van a szívünkben, mert nem elég az elmebeli meggyőződés, a szívbeli hozzáállás azt jelenti, hogy azonosulok nem csak elméleti szinten, hanem gyakorlati szinten is azonosulok a meggyőződésemmel. És ehhez hívom segítségül azt az ígéretet, hogy Isten azt ígérte, azt olvassuk Filippibeliekhez levél, írt levél 2. fejezete 13. versében, hogy Isten az, aki munkálja bennünk, az akarást, tehát már ott is segítséget kapunk Istentől, és a megvalósítást, a véghezvitelt is. Tehát Istennel együttműködve az értékrendünk szerint élhetünk, és Pál apostol így vallott, ugyancsak a Filippibeliekhez írt levélben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ennek nagy támogatója, ennek a győzelmes életnek a Szentírás, a Szentírás tanácsai, példái, útmutatása, ugye azt mondja az ige, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened, hogy meg tudjak maradni amellett, a jó mellett. Mit is kér Isten az embertől? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Aztán azt olvassuk, hogy hit, remény, szeretet, e három, ezek között legnagyobb a szeretet. Tehát, ha az értékrend szerint akarunk élni, akkor lesz csak hiteles Isten előtt, ha a szeretet a mozgatórugója. Különben a fanatizmus az, amit megvalósít valaki az életében. Tehát szeretet nélkül, ha ugye 1 Korintus 13-ban azt olvassuk, ha embereknek vagy angyalok nyelvén szólok, ha profétálok, ha csodákat teszek, semmi sem lesz elfogadható Isten előtt a szeretet nélkül, ami kell, hogy átítassa minden tettünket. Én Salamont szeretném felidézni, Királyok első könyve 11. fejezetében, ki lehet esni ebből a jó állapotból. Salamon Isten szolgája volt? Isten akaratát követte? Többnyire igen. És most nem az ő félrelépését akarom itt nagyon ecsetelni, hanem azt olvassuk, hogy ugye sok feleséget vett magának, és Isten hiába figyelmeztette Salamont. Olvasta ezek szerint Salamon naponta a Bibliát? Mi volt a királyi rendelkezés? Írja le, és naponta olvassa a Szentírást. Emlékeztetőül, megerősítésül. Azt olvassuk, hogy bizonyára az ő isteneik után hajtják a ti szíveteket, tehát 1 Király 11.2, és ezekhez ragaszkodik Salamon szeretettel. Szerette az Istent? Engedetlenség volt a sok asszony? Ez mind-mind elé került Istennek. Isten egyre hátrébb került. Egyre kevésbé érvényesülhetett a befolyása. És kedves idős testvéreim, mi, akik már ugye, túl vagyunk, már nyugdíjasak is vagyunk, azt írja a 4. vers itt, hogy mikor megvénült Salamon, időskorban vannak még kísértések? Azt mondja, az ő feleségei elhajták az ő szívét az idegen istenek után úgy, hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő istenéhez, mint az ő atyának, Dávidnak szíve. Követte a bálványisteneket, templomokat építetett. Nincs olyan védelem, ami egyszer megépült a kőfal Jeruzsálem körül, és hát azt csak egy nagy ellenség tudja szétverni. A nagy ellenség megvan. És még időskorban is, fiatalkorban még inkább igyekszik Sátán az ember szívét eltávolítani, és olyan engedetlenségeket bevinni az ember életébe, ami ellentétes a szeretet életébe. Azt olvasok Prédikátor könyvében, hogy eljutott oda Salamon, hogy mindent ki kell próbálni. Mindent ki kell próbálni? Azt írja Tesszalonikai levél, első levél 5. fejezetében, hogy mindent megpróbáljatok. Ami jó, azt megtartsátok. Hivatkozhatunk arra, hogy ezek szerint mindent meg kell próbálni a gyakorlatban? De időnként érdemes más fordításokat is megnézni. A megpróbáljatok az azt jelenti, hogy próba alá vessetek. Mindent meg kell vizsgálni. Ez az eredeti jelentés. És ha jó, akkor tartsátok meg, és úgy folytatódik, hogy mindentől, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. És most befejezésül lapozzuk fel János evangéliuma 12. fejezetét, és nézzük meg, hogy a gyakorlatban hogyan valósulhat meg az a fordulat, hogy jön egy kísértés, egy élethelyzet, és az emberi természetünk vinne bennünket a rossz irányba. Hogyan hozhatjuk meg azt a döntést, hogy de mi akkor is a jó utat választjuk, és nem csak a döntésünkben leszünk szabadok, hanem a megvalósításban is. Jézus életének már az utolsó időszaka. Jönnek fel a görögök az ünnepre, hogy imádkozzanak, és mondják a tanítványoknak, hogy látni szeretnék Jézust, és ezt olvasom a 23. verstől, hogy Jézus mit mond ezeknek a görögöknek, akik görög létükre imádni akarják az Istent, és feljöttek az ünnepre. Jézus pedig felele nékik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. De nagyon rejtélyes, ha nem ismernénk a Bibliát, hogy mit jelent ez, hogy eljött az óra, tehát most valami nagyon rendkívüli fog történni, és Jézus elmondja, hogy mi fog történni. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Mindenki gondoljon egy olyan élethelyzetre, amikor nehéz volt a jó döntést meghozni. És most ne csak Jézus küzdelmét, tudtuk általában, hogy mi az a jó döntés, és mi az, amit nem kellene meghozni. Azt mondja Jézus, hogy a gabonamagnak el kell halni ahhoz a földben, hogy bő termést hozzon. Hogy lehet, hogy küzdelmes a döntés, meg látszólag talán az első lépések, de bő termés, sok gyümölcs lesz a jutalma. És Jézusban ugyanúgy megjelennek az emberi érzések, mint bennünk. Azt mondja továbbá, aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Nem életellenes Jézus, hanem az életünkben annak a másik törvénynek, amit Pál apostol látott önmagában. Szóval, hogy ott van az a másik törvény a tagjaimban, ami rabul állt engem, hogy ne a jót válasszam, hanem engedjek, hogy sodródjak a rossz irányba. Sokszor dönteni se kell, viszi az embert a rossz, vinné, ha nem döntenénk a jó mellett. Ha ezzel szembesül az ember, hogy a magam életét meg kell gyűlölnöm. A magam életében azt az érzést, azt a vágyat, ami vinne a rossz irányba. Könnyű önmagunk ellen döntést hozni? Itt csúszik el az ember, hogy megtegyem, ne tegyem. És aztán Jézus azt mondja, hogy ez nem csak rá vonatkozik, hanem ránk is. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, aki meghozza a döntést önmaga ellenében, azt megbecsüli az Atya. Hát ha valakit megbecsülnek, az ugye milyen jó érzés. Megbecsülik a munkáját, a tetteit, a kedvességét, a figyelmességét. És Jézus, amikor elmondja, hogy mi vár rá, még ha ilyen rejtett módon is, és elmondja azt is, hogy az emberi természete hogy reagál erre, akkor a Bibliának, a Jézus életének az egyik rendkívüli mozzanata, most az én lelkem háborog. És most mit mondjak? Jézus is ismeri ezt a belső küzdelmet. Tegyem, ne tegyem, miért tegyem? És Jézus kimondja, Atyám, ments meg engem ettől az órától, ettől a döntéstől, ennek a következményétől. Ugye Jézus tudta, hogy az ő keresztáldozatáról beszél, ami az ítélet halála, ami nem csak fizikai szenvedés, hanem az Atya is elhagyja őt, és a mi bűneinkért bűnné lesz érettünk Jézus. És itt nem fejezi be. És itt van a fordulat. Figyeljük meg. Azt mondja most az én lelkem háborog. Mit mondjak, Atyám, ments meg engem ettől az órától. Én menekülnék. Én nem akarok ebbe az irányba menni. És azt mondja, de. Másik fordításokat megnéztem, és ott azt írja mindegyik, hogy de hiszen ezért az óráért jöttem a világra. Az elme döntése? A szív döntése? Vagy a kettő együtt? Miért mondja Jézus, de hiszen ezért jöttem? Mert szeretett téged, szeretett engem, szerette az ellenségemet, és meg akar menteni bennünket. És ez a de szócska, a saját meggyőzése. De meggyőzhetjük-e magunkat úgy is, hogy most meghoztuk a döntést, szabaddá váltunk ezáltal. De hiszen én ezért jöttem, tehát nem mehetek arra, csak jobbra. Lesz erőnk a döntésünkből kifolyólag. 28. vers azt mondja, Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Segíts! Mert a te segítséged nélkül elbuktam, hiába döntöttem, hiába választottam a jót. Nem tudok megmaradni. Rád van szükségem, Istenem. Szózat jött az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Az Isten rögtön válaszol. Az Isten nem hagyja az embert a küszködésben. Erőt ad a megfáradottnak. Az erőtlen erejét megsokasítja. Azt olvassuk Jelenések könyvében, itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait, és a Jézus hitét. Jézus hitt az ígéretben. Az ígéret valóságát nem mindig érezte utána, de hittel megragadta. És Jézus azt mondta, most van-e világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fejedelme, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. És ebben van a megoldás. Ebben a krisztusi szeretetnek, ebben a hatalmas vonzerejében. Mindig érezzük? Miért nem? Miért nem érezzük mindig ezt a hatalmas vonzerőt? Lehet, hogy mi se olvastuk, vagy nem elmélkedtünk eleget, mint Salamon az Isten igéjén. Lehet, hogy Isten megpróbál. Jóba nagy példa. Érezhette az isteni szeretetnek ezt a vonzerejét? Jobb. Jobb, csak a betegség fájdalmát érezte. Éjjel-nappal gyötrődött, éjjel álmok, meg a fájdalmak, meg a nehézség. De hitte. És azt mondta, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. És ha bármi lesz is, tudom, hogy az Isten igazságos, és az ígéretét be fogja teljesíteni. Jó Isten, segítsen bennünket, hogy ez a folyamat, ez folyamatos tudjon lenni az életünkben. Ne maradjanak ki napok. Ne maradjon el a felkészülés, az olvasás, a gondolkodás, elmélkedés, az ima, a megosztás másokkal. A helyzetekben pedig adjon erőt, hogy Jézusban megkapaszkodva a jót tudjuk választani. És azt olvastuk, hogy élhess mind te, mind a te utódod, családod, barátaid, ismerőseid. Adjon ilyen áldott tapasztalatot Isten az ő kegyelméből. Amen.
Szeretünket a 26. számú énekes első, harmadik verszakával énekeljük el, első, második, harmadik, és imádság után pedig a negyedik verszakban.
Köszönjük szépen, Istenünk, hogy Te nagyon közel vagy hozzánk. Te azt ígérted, hogy elől és hátul körülzársz, fölöttünk tartod, oltalmazó kezedet. Olyan nagy kérdés, hogy miért vagyunk sokszor erőtelenek, figyelmetlenek. Bocsásd meg nekünk ezt, Istenünk, és segíts, hogy az a krisztusi életpélda, ami a mi értékrendünk, az szüntelen ott legyen a mi szemünk előtt, hiszen Te nem kérsz többet, mint hogy kövessünk Téged. A Te életpéldádat, hitedet, szeretetedet. És Te ehhez minden segítséget megadsz nekünk, megígérted, Urunk. Segíts, hogy oda meneküljünk hozzád, hogy megtörtén mi is a porba hújjunk, tudjunk úgy bocsánatot kérni, hogy szeressük a jót, és gyűlöljük a gonoszt. Szeressük az életet, az áldást, mert ez áldás a családunknak, a környezetünknek, és Te örök élettel akarsz megajándékozni bennünket. Úgy vágyunk erre, Istenünk. Köszönjük a kegyelmet, az irgalmat is. Amen. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, megsegítlek, igazságom jobbjával támogatlak. Amen.